Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Egy szolgálati közleménnyel kezdem. Ahogyan a héten már többször hallhatták felhívásunkat, szeretnénk vizsgálni, mérni, hogy az internet segítségével mennyien hallgatnak minket. Egyúttal ösztönözni is hallgatóinkat az online rádió hallgatásra. Ezért a mai napon arra kérjük önöket, hogy egész nap hallgassák, úgy általában, de főleg netten a Klubrádiót, de legkésőbb 16 óra 40 percig kapcsolódjanak fel. Az elérés helyszíne nyilván hallgatóink számára már abszolút ismerős, www.klubradio.hu, és itt válasszák az élőben most menüpontot. Köszönjük szépen, és akkor élőben most az én beszélgető társam pedig dr. Cingel Szilvia lesz, aki kulturális antropológus, muzeológus, néprajzkutató, coach, amit el lehet mondani, az Ötvös Tudományi Egyetemen végzett néprajz szakor. Kezdjük, Szilvia!
Jó napot kívánok!
Hát én annyi mindent felsoroltam, nem tudom mennyik, kipipáljuk mindegyiket, mindegyik stimmelt, amit elmondtam.
Igen, köszönöm szépen, igen.
Jó, akkor egy könyv jelent meg tavaly a Női test alakváltozásai címmel, ami 1880 és 45 közötti időre teszi Magyarországon, hogy mit változott a női test, meg mindenféle, meg a divat. Azért érdekelne engem, mert most, amikor mindenki fogyókúrázik, most ugye, hát leszámítjuk ezt a vírusos időszakot, de mindenki úgy akar kinézni, mint anorexiája lenne. A soványok meg akarnak hízni, hogy tulajdonképpen hol tartunk most, mi a női ideál, milyen az, amire azt mondjuk, hogy ez egy jó, egyetlen szabad ilyet mondani, kezdjük ezzel.
Én azzal kezdeném ezt a történetet, amivel a könyvet is indítom, ez az 1880-as időszak, amikor ugye történik egy hatalmas változás. Ugye korábban a nők, legalábbis az úri elegáns nők, azok több száz éven keresztül fűzőben jártak. Ez egy kötelező eleme volt a magasabb polgári rétegek öltözködés kultúrájában, viszont ez egy egységes testi ideált is jelentett.
Bocsáss meg, de miért jól? Azért, mert az volt a szép, hogy olyan nagyon karcsú dereka van a nőnek?
Igen, ez volt az elvárt testideál, és ez azonban nagyon-nagyon egészségtelen volt, és egyre több orvos figyel fel arra, hogy nagyon eldeformálja a női testet, és hogy a belső szervek azok tulajdonképpen nagyon hamar tönkre mennek. Rengeteg nőgyógyászati problémájuk volt a nőknek, rengeteg tüdő problémájuk, és Magyarországon például Korányi Frigyes tüdőgyógyász az, aki rengeteget ír erről, hogy itt valamit tenni kell, és egyre több orvos áll mellé, és több mint 40 betegséget írnak le a fűzővel kapcsolatban, és hát tulajdonképpen az a cél, hogy valahogy kivezessék a fűzőt a divatból. És ez tulajdonképpen az 1920-as évekre megvalósul, nagyon lassan, tehát nem egyik napról a másikra.
Hát nem, de hát 60 év vagy mennyi.
Így van. És amint hát ugye elkezdenek a nők fűző nélkül járni, hát akkor viszont megmutatkozik valójában a női test, és a karcsú derék hirtelen nem lesz annyira karcsú.
Igen.
Ami óriási drámákat idéz elő a nőknél, hogyha valaki emlékszik a Hippolyta lakály című filmre, ott gyönyörűen illusztrálva van tulajdonképpen ez a folyamat, ahogy Schneidernét próbálják lefogyasztani és tornáztatni. Tehát tulajdonképpen én azt fogalmaztam meg, amikor ezt a könyvet írtam, hogy ettől az időszaktól kezdve kezdődik a nők frusztrációja, ami a mai napig tart.
Igen. Sobály legyek, kövér legyek. Mindenki más akar lenni tulajdonképpen.
Igen, és ugye ezt azért még tetőzte az a az a két francia divattervező, az egyiket úgy hívják, hogy Paul Poiré, a másikat pedig úgy hívják, hogy Coco Chanel, akik hát szintén az ilyen nagyon vékony, kismellű, magas nőkre kezdik tervezni a ruhákat. Ugye a fűző után hirtelen a nagyon sovány női alkat kezd divatba jönni. Ugye franciául a garçon stílusnak is hívják ezt a testideát, igen, tehát hogy a férfias testalkat. És ugye Paul Poiré, aki hát tulajdonképpen ő az első, aki elkezd olyan ruhákat tervezni, ahol már nem fűzőt álmodik meg a hölgyekre, viszont ő rengeteget jár a Párizsi Operába, és az ő női testidája az a balerina alkat, és hát azért gondoljunk csak bele, hogy hát ennek a testtípusnak a mai napig nagyon-nagyon kevesen a balerinákon kívül, igen, senki nem tud megfelelni.
Aztán tehát... ők is elhíznak, ez vigasztalja az embert, hogy aztán ők igen. De ugye előtte még 1880-as évek előtt azért volt egy kövér korszaka is a nőknek, hát festményeken lehet látni, amikor az volt az ideál, hogy olyan hatalmas combok, mellek, popsik voltak, és akkor abból alakult ki szerintem, aztán, szerintem, bocsásson, meg ilyen mondok, szóval, hogy abból alakulhatott ki a fűzőkorszak, és akkor ezek megint úgy váltakoznak, ugye?
Igen, igen, hát a barokk korban ugye meg kell nézni a barokk festészetet, hogy ott valóban egy ilyen nagyon testes női Rubenszi formákat festenek a festők, ugye fotók abból a korból még nincsenek, de aztán egyre inkább a fűző az, ami tulajdonképpen uralja a női divatot, és ami érdekes, hogy tulajdonképpen a férfiak kényszerítik bele a nőket ebbe a furcsa ruhaneműben. Hát mert ugye ebben az időszakban ugye egy igazi úrilánynak egyetlen fontos életcélja volt az, hogy férhez menjen, és lehetőleg jó társadalmi réteghez, tehát hogy a jó parti megszerzéséhez ugye azért a szép test, vagy a fűzőbe szorított test volt nagyon fontos, és hogy egy igazi férfi ez elvárta azt, hogy egy ilyen fűzőben levő hölgyet lássanak. Ugye ezt csak azért mondom, mert például, hogyha megnézzük a falut, vagy a paraszti öltözetet, ott tulajdonképpen a fűző teljesen hiányzik az öltözködés kultúrából. Tehát a férfiak azok elvárták azt, hogy egy elegáns úrinő fűzőben jelenjenek meg, de a férfiak azok, akik tulajdonképpen felszabadítják őket, hiszen a 19. század végén, a 20. század elején azért az orvosok 99%-a férfi, és hát ahogy említettem Korányékat és a többi orvost, hát ők mind férfiak voltak, akik tulajdonképpen megpróbálják levarázsolni a nőkről a fűzőt.
És hát én például láttam korabeli fényképeket, hogy például a fürdés maga, hogy az ember nem is értés, hogy hát szinte mai hasonlattal éve tréningruhába mentek be a nők, ugye, meg nem is lehetett látni, amikor bemennek, hanem ilyen fürdőkabint toltak bele a vízbe, és abból szálltak alá a habokba.
Igen, tehát hogy az, ahogy a fűző lekerül a nőkről, és tulajdonképpen hát látható lesz a test valójában. Ebben az időszakban, tehát ez a 19. század vége, 20. század eleje, amikor egyáltalán megengedik a nőknek, hogy strandolhassanak, hiszen korábban hiába lakott egy jómódú úri hölgy vízparton, akár a Balaton partján, vagy valamelyik tenger melletti városban, leélhette úgy az életét, hogy soha nem ment be a vízbe, mert egyszerűen az etikett nem engedte meg egy úrinő.
De miért? Bocsássa meg szívét.
Mert a testét nem mutathatta meg. És amint a fűző lekerül, valahogy így felszabadítják a nőket ettől a nagyon erős béklyótól, ami tulajdonképpen a fűző jelentette, és egyszer csak megjelenthetnek, már sőt bemehetnek a vízbe, de ahogy ön is mondta, századfordulón meg kell nézni, hogy hogy nézett ki egy strandolónő, tetőtől tartig be volt öltözve, és
hát egyes és vallásokban a mai napig így van, én nyaraltam van. Pár évvel ezelőtt, és néztem egy hölgyet, hát azt hittem, hogy futni volt, de kiderült, hogy nem, hanem bizonyos vallás teljesen, és úgy ment be a vízbe.
Igen, igen, tehát hogy ez a mai napig megvan, de visszatérve arra az időszakra, amiről én írtam, valóban a nőket ilyen, nők csak fürdőkabinokon keresztül mehettek be a vízbe, a Balatonon is volt, aki a lóval vontatták be a vízbe, és olyan mélységbe húzták be ezeket a kabinokat, hogy a nő rögtön belecsóppan, tehát még az sem volt engedélyezve, hogy a lépcsőn lemenjen.
Döbbenetes.
Igen, és aztán fokozatosan a 20-as, 30-as évekre viszont megváltozik a fürdőruhadivat, és tulajdonképpen a női testből is egyre többet mutatnak meg maguk vagy a nők, de azért ezt hozzá kell tennem, és ez a Balatonon is így volt, hogy erkölcsrendőrök járták a partokat, és bizony megnézték a fürdőruha hosszát is, és rászóltak a nőkre, hogy vagy öltözzenek föl, tehát hogy azért nagyon-nagyon
figyelték
azt. Igen. Igen, szóval így azért nem lehetett csak úgy végig sétálni, de fokozatosan azért egyre többet mutattak meg a hölgyek a testükből.
A fűző lekerülésével, hogy felszabadultabbak lettek, a női szerepek is megváltoznak, kérdezem én álnaivul, mert az engem nagyon érdekelne, mert aztán fura mód ez a fajta, hogy amikor jöttek a 50-es években a traktoros lányok, meg nem tudom, elkezdtek férfiasodni a nők, vagy legalábbis az volt rájuk erőltetve.
Hát persze, ez már ugye az első világháború után elindul, ugye
az első világháború
minden, igen, nincs igen. Férfi, és ugye a nőknek munkába kell állniuk, és akkor meg kell jelenniük olyan ruhadaraboknak, amiben lehet dolgozni, na most fűzőben nem igazán lehetett, ezért tulajdonképpen a fehér nemű korszak is ekkor kezdődik, mert nincsenek meg a fűző helyett azok a ruhadarabok, amiben kényelmesen lehet dolgozni, vagy egyáltalán élni, és nagyon sokáig ugye a melltartó, a bugyi, picit ilyen káosz, még kialakul az a fajta fehér nemű kultúra, amit most is hordunk, és például a magyar nyelvhasználatban sincsen még meg, és aztán a 20-as, 30-as években reformruhaként, egységesen reformruhaként mondják az ilyen, hát ilyen a melltartóval és a bugyi vagy az alsó résszel egybe vart kombinészerűt, igen. De aztán az amerikaiak ebben nagyon-nagyon ügyesek voltak, és a 30-as években jelenik meg az első melltartó Amerikában, és onnantól kezdve aztán villámgyorsan elterjed. De a modern fehér nemű, illetve az a fürdőruha, amit mi ugye bikiniként hordunk, hát az a 60-as években, ugye Brigitte Bardot az első, aki fölveszi, és onnantól hatalmas, fürdőruha és fehér nemű divat alakul ki, ami tulajdonképpen a mai napig tart.
Milyen furcsa, most jutott eszembe, nem akarok pletykálni, de azt hiszem Sophie Loren-ről írták, olvastam, hogy kivettette két bordáját, azt hiszem, hogy karcsúbbnak látszódjék egy életen át, és ez visszakacsintás arra, hogy amikor még fűző volt, hogy azért még a mai napig van ez, hogy én tényleg, de férfi divatban is mindig azt látom, ilyen 14 kilós férfiaknak gyártanak nadrágokat, zakókat, ingeket, hogy miért ez a sovány a divat? Hát a jóléti társadalomban élnénk, és akkor mindenki sovány akar lenni.
Igen, tehát, hogy bár most én azt kell mondjam, hogy egy pár éve megjelentek a kifutókon a plus size modellek, és egyre több fehérnemű bolt olyan kreációkat készít, ami kifejezetten túl szép. Így van, de azért én azt gondolom, hogy még az elején tartunk, és azért meg kell nézni akár a bioboltok készletét, akár interneten hányféle fogyókúrát lehet, vagy hát egyáltalán én, ha kinyitom az internetet, olyan mennyiségű nőknek szóló a fogyókúrával kapcsolatos cikk, reklám jelenik meg, hogy egyszerűen föl sem merül még mindig az, hogy hát lehet egy picit kövérebbnek is lenni, vagy nem ennek a nagyon sovány alkatnak megfelelni. Még most ott tartunk, hogy valóban minden nő betegesen fogyókúrázik, hogy ez mikor fog megváltozni, nem tudom, de azért mondom, vannak jó példák, és ebben tényleg előjárnak a különböző divattervezők és fehérnemű tervezők. Azt azért hozzá kell tennem, hogy azért az érdekes, hogy egy nő miért fogyókúrázik, azért, hogy csinos legyen, vagy pedig azért, hogy egészséges, és ez egy két külön dolog, és az egészségről sokkal kevesebb szó esik.
Mert azt látja, mert azt közvetíti a
pontosan.
Ugye azt látják, igen, hogy úgy kéne kinézni. De hát ez olyan dolog, a fogyókúrás receptek. Múltkor interneten kapcsolgattam, és azt mondja, hogy tanulja meg 2 óra alatt angolul. Kérdeztem a nejemet, aki műfordító angolban, mondom, Jutka, az lehetséges, hogy 2 óra alatt megtanul. Azt próbált ki, mert ha igen, akkor ez egy csoda lesz. De az emberek ilyen hülyeségre is vevők, hogy meg lehet tanulni 2 óra alatt angolul, vagy fél nap alatt le lehet fogyni 40 kilót.
Hát igen.
Szilvia, kérdezhetek-e olyan valamit, ami engem érdekes, talán ebben ön szakember, hogy mi számít most, amikor a MeToo kampány volt, van, lesz, hogy mi számít sértőnek egy hölgy számára? Ha én azt mondom valakire, hogy ennek a gizinek nagyon jó lába van, ez sértő, kikéri magának, vagy pedig van-e fordítva, hogy egy nő azt mondja, hogy nézd már, Gizi, a Bélának milyen jó feneke, hogy mi számít sértőnek és mi nem?
Hát ez egy nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy ez egy egyéni...
Nem lehet tudományosan
egyéni, nem, ezt tudományosan nem lehet, de amikor írtam a könyvet, és ugye nagyon sokat olvastam én a korabeli sajtót, például a színházi életet,
igen,
ahol ugye napi szinten a hollywoodi sztárokról, a híres magyar színésznőkről írtak, és ott rendszeresen voltak ilyen mondatok. Tehát, hogy akkor ez
már
még
egy természet...
Hát amiről ön is beszélt, hogy csinos a lába, ilyen a szája, olyan kecses a dereka, tehát, hogy akkor még ez egy természetes újságírói technika volt, hogy mondjuk egy híres hollywoodi sztárról, vagy egy híres magyar színésznőről írt cikkben voltak ilyen mondatok, mint a színésznőnek egy jellemző tulajdonságát kihangsúlyozva.
Igen. Város történeti sétákat is tart. Hol tartja és miről tartja őket?
Hát akit most sikerült felkelteni, akinek sikerült most felkelteni az érdeklődését, hát
tulajdonképpen
a könyvből, vagy a könyv témájából 3 sétát is indítok. Remélhetőleg, hogy a járványhelyzet hamarosan ezt meg fogja engedni. Budapesten, és van egy külön...
Bocsásom, most szüneteli?
Most szünetel, mert ugye nem lehet.
Hát sétálni lehet.
A járvány, de ugye itt azért 15-20 ember szokott összejönni,
ja, értem, jó, bocsánat,
ennyi emberrel nem lehet.
Jó.
Igen, tehát, hogy tulajdonképpen főleg nőtörténeti sétákat, van egy izgalmas fehérnemű történeti séta, egy higiénia történeti séta, illetve amiről én írtam a könyvemben, az első szépség királynő választások ról egy külön séta, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas.
De ez hogy lehet, ne haragudj, ezt nem értem. Hát ugye Kádár János sétált ezzel a fehérnemű gyárba, és botrány is volt belőle, hogy nézegette a kombinikat. De ez, hogy például, hogy lehet a Simon Böske, azt hiszem, jó, tudom, hogy ő volt,
igen,
az első.
Igen.
Hogy, és akkor őt hol lakott, vagy ő volt az első magyar szépségkirálynő, aki nem volt,
igen,
katolikus meg a tetejébe. Úgyhogy,
igen.
Igen. Szóval, hogy akkor ezt hogy képzeljük el?
Hát például a Simon Böske kapcsán ugye megnézzük, hogy hol volt az első szépség királynő választás. Nem áll urom el a helyszínen.
Hát persze, nem megyünk, így van, igen.
Így van.
De ez itt Pesten van minden.
Itt Pesten, a belvárosban. Ugye nem csak Simon Böskéről, hanem más hölgyről is szó van, szépségkirálynőről, aki szintén budapesti volt. Van, akinek megnézzük a lakóhelyét, van, akinek a munkahelyét. Épületekbe megyünk be, megnézzünk olyan helyszíneket, ahol korabeli drogériák vannak, és tulajdonképpen mesélek egy picit a korabeli szépségápolásról, illetve hát ugye Simon Böske kapcsán, akinek nagy barátnője volt egyébként Fedák Sári, elmegyünk a New York kávéházba, mert ott volt a törzsejük, tehát hogy megpróbálom a témát helyszínekhez kapcsolni. A fehér nemű sétánál megnézzük az első fehér nemű boltot, ami Budapesten volt. Mesélek egy picit az úri nőknek a bevásárlási szokásairól, hol lehetett fehér nemüket kapni. Elmegyünk korabeli patikákba, mert hogy a témához ez is hozzátartozik, például, hogy egy úri nő a két világháború között, ha menstruált, akkor mit használt, és azt hol tudta megvenni. Elmegyünk fürdőkbe, mert bemegyünk bérházakba, ahol még van mondjuk egy falikút, és akkor ott nagyon szépen lehet beszélni a két világháború közötti higiénés szokásokról. Tehát, hogy ilyesmire kell gondolni. Aha. Annak, aki eljön velem sétálni.
Hát reméljük, hogy minél előbb sétálhatunk majd. Mire számít, Szilvia, hogy mikor, ön szerint mire satszol?
Hát én nyarat mondom sajnos, tehát ezt nem gondolnám, hogy ez hamarabb. Azt viszont láttam, hogy amikor március után ugye feloldották az állatot, hogy hirtelen milyen sokan akartak sétálni.
Igen.
És hogy milyen gyorsan bete, mert hogy ki voltak az emberek éhezve valami izgalmas dologra, és azért a séta az azért is jó, mert az ember ugye ez a két-két és fél órás séta, érdekes történeteket hallanak, mozognak is közbe, és miután ez egy ilyen párbeszédre alapuló, vagy én legalábbis úgy tartom a sétákat, hogy nem csak én beszélek, hanem...
Lehet kérdezni is, igen.
Így van, és hát nagyon sok olyan idős ember is jön, aki nálam sokkal több izgalmas történetet tud még hozzácsatolni az én történeteimhez.
Hát akkor most tehát, hogy... nem mondhatom azt, hogy helyben jártunk, de akkor sétanékül sok érdekeset megtudtunk így is. Nagyon szépen köszönöm dr. Szinger Szilviának, hogy itt volt velem, és mindezeket elmondta.
Én is nagyon szépen köszönöm
viszont hallásra. Kezicsokrom.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Gál Völgyi János.
Ebben a fél órában egy olyan vendégemmel szerettem volna már nagyon régóta találkozni, és most sem sikerült persze, akivel nagyon elfogult vagyok, és rajongó nézője vagyok. Nem személyesen beszélünk most sem, csak úgy telefonon keresztül képzelem magam elé. Picit törékeny, óriási drámai erővel, humorral. Engem már megvádoltak sokszor, hogy valami juttalomban részesülök, vagy valami anyagi juttatásban, mert mindig szóba hozom Pintér Bilát és az általam látott előadásokat. Esküszöm, hogy nem kapok érte pénzt, bár kapnék, ez egy külön megállapodás lenne. Úgyhogy az én vendégem most a Pintér Béla társad kitűnő színésznője és dramaturgja Enyedi Éva. Éva drága, azt mondtam, mikor előzetesben beszéltünk, hogy tegeződjünk, és én akkor nagyon boldog és nagyon megtisztelő dolognak tartom, és élnék vele. Szervusz!
Szervusz, én is nagyon-nagyon örülök, hogy beszélünk végre, és azt sajnálom, hogy nem élőben, de,
igen.
De így is, ez is nagyon jó, és nagyon köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
Én látni már sokat láttam Enyedi Évát színpadon, civilben még nem, és úgy reméltem, hogy olyan jó lett volna találkozni. Egyszer megnézem a művészet közelről magamnak, de ez így nem jön össze. Engem az érdekelne, és most nem a Pintér Béla, meg a Pintér Béla társulatról fogok beszélni, bár most is már egyszer mondtam ki a nevét, hanem engem te érdekelne, Néva, hogy van egy ilyen csodálatos színésznő, akit nem nagyon ismerünk, nem tudjuk, aki elbújik a szerepei mögé, aki angol szakon tanult, ha jól olvastam utána, majd a szkénébe került. Még egy közös dolog van, és nem magamról fog beszélni, mint Havas Erik legjobb magyar tanítványa, hogy a szkénében ismerkedtem én meg az én feleségemmel, de én ez előtted volt még jóval, mert amikor te születtél, akkor én már lassan elvégeztem a főiskolát, és nem mondok akkor évszámot. Szóval a szkéne társadalmával jöttem én össze, akkor Mészáros Tamás volt még a vezetője a szkénének, és ott egy Görgei Gábor darabot próbáltunk a Jutkával, és azóta tart ez a mi házasságunk. Na, Enyedi Éva érdekel engem. Hogy kerültél a szkénébe, és miért pont oda, és miért pont színjátszás?
Hú, hát talán a legeslegelső hát indító lökés az így az apukámtól van, aki színháztörténész volt, és egy időben a színházi intézetben dolgozott, és ott nagyon sok jegyet kapott mindenféle előadásokra.
Édesapádat, hogy hívták, bocsáss meg, mert én ezzel fogok.
Enyedi Sándor, és hát főleg az erdélyi színjátszással foglalkozott, mert hát mi Erdélyből jöttünk, én is még Dézsen születtem, de 4 éves voltam, amikor áttelepültünk, úgyhogy tulajdonképpen az én hát a szocializációm, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán így nem tudom, így hát környezetem azért az inkább egy ilyen budapesti múlt, de hát valahol itt vannak a gyökerek, és hát ő olyan előadásokra vitte engem egészen kiskoromban, szerintem ilyen 11-2, mint mondjuk talán a kaposvári Hamlet, nem, az lehet, hogy később volt, mindegy, tehát ilyen volt egy-két olyan előadás, amire egész kiskoromból így emlékszem, és
de
nagyon
Éva, bocsánat, és Pestre került, tehát Pesti kisvány voltál. És akkor a Kaposvár ügyet kérdezem, mert akkor apukád tudta, hogy hova visz téged.
Tehát, igen,
tudatosan
abszolút.
Mit?
Persze. Uh-huh. Tehát így talán ez mint ilyen legelső emlék, vagy ilyesmi, azt így mondanám, bár ő biztos, hogy nem örült annak, hogy színész lettem, és mindig óvott volna, és mindig minden rosszat elmondott, hogy milyen szörnyű, nehéz sors, de azért talán végül mégis örül neki. Van egyébként még egy ilyen furcsa kapcsolódásom így vele, hogy az Asher Tamás Három Széken című előadásban én Pártos Erzsike alakját idézem meg valami, hát persze egy
ismerted, Éva?
Nem, sajnos nem.
Én nagyon jól ismertem, igen. Én is nagyon jól ismertem az Erzsikét. Csoda kis bóvoc volt.
Igen, és hát én persze sokat néztem, tehát, hogy így ami talán még abban a Három Nővérben láttam is, szintén nagyon régen, de hogy azóta is, tehát amikor készültünk az előadásra, néztem felvételeket, és hát apukám, amikor megtudta, hogy hát ez a figura lesz az enyém, akkor annyit mondott, hogy hát igen, persze jellemző, mind a ketten nagyon csúnyán beszéltek. Tehát, hogy Erzsike is nagyon szabadszájú volt, és hát ez az egy kapcsolódási pontot látta köztem, és Erzsike között, de nagyon örült neki. Tehát igazából így van egy ilyen furcsa kötődésem apukámon keresztül, de utána tulajdonképpen magamtól kezdtem így hát, indulni színházakban.
A néptánc is akkor ez az erdélyi kötődés, ugye?
Igen, és ott is tulajdonképpen már úgy csoportban táncoltam, ahol voltak fellépések. Tehát valami ilyen színházi élmény, vagy hát ilyen szereplési élmény az elég korán volt már, és azt nagyon-nagyon élveztem mindig, tehát ott volt egy ilyen nagyon erős vonzalom. És hát akkor ezután mondjuk így a Radnóti gimnáziumba kerülve, ott is egy olyan közegbe találtam magam, ahol így hát nyilván nagyon a tanárok és a diákok is nagyon nyitottak voltak a színházra, és hát tényleg a Katona így a fénykorát élte, vagy hát egy ilyen nagyon fényes időszak volt, és emellett, ami úgynevezett alternatív színházi közeg, az is nagyon-nagyon gazdag és virágzó volt, és így ismertem én meg, vagy hát láttam egészen fiatalon a Monteverdi birkózókör előadását.
De Jeles András volt,
igen.
Jeles, és akkor hát megfolyamtársam volt, igen.
Azt hiszem ott, hát az ott végképp eldőlt minden, és akkor valami véletlen folytán be is kerültem a csapatba egy évre, tehát így ez volt az útja, és ott ismerkedtem meg egyébként Nagy Beával és Szalontai Tündével és C. Nagy Istvánnal is, akik révén aztán a szkénébe kerültem.
Éve is a szabályos, most rosszul, de a szabályos megszokott út, tehát az, hogy jelentkezem a főiskolára, fölvesznek, nem vesznek, ez föl sem merült benned, vagy pedig...
De, és ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet volt, mert tehát igazából a Monteverdi birkózókör, akkor én 16 éves voltam, amikor ott hát voltam tag egy rövid ideig, és akkor így magántanuló voltam, nem jártam a gimnáziumba, hanem
de miért nem tetszett, drága művésznő, járni gimnáziumba?
Hát, mert az nem volt összeegyeztethető, nem értem rá, de...
Ja, hogy annyira? De... Igen, hát én is voltam amatőr színjátszó, de úgy kellett gimnázium, mert apám, le voltam egyszer úgy tiltva, hogy végigjárt az összes ilyen amatőr együttest, és mondta, hogyha bárhol feltűnök, agyonveri őket, és meg engem is. Úgyhogy...
Nem valahogy ez, hát vagy nagyon erőszakos voltam, vagy nem tudom, de nem bertek a szüleim ellenkezni, vagy... Tehát valami furcsa módon, meg mondom, a Radnótiban is ez egy olyan közeg volt, hogy így, hogy tulajdonképpen, vagy lehet, hogy nem bánták, hogy magántanuló lettem, és nem megyek be többet.
De nem, mert nagyon rendes szüleid voltak, hogyha ha ezt hagyták, mert ez nem egy biztos lét, hogy a Monteverdi, szóval, hogy akkor erre alapozni egy életet. Hát...
Nem, de lehet, hogy tudták, hogy hamar vége lesz. Akkor...
Ja, hogy abban bíztak, hogy majd megunja a kislány.
Igen, nem tudom, tehát az a lényeg, hogy valahogy mégis hát így részesülhettem ezekben a csodálatos
és élményekben. Sikerélményed volt, Éva, vagy pedig...
Egyáltalán nem. Ez semennyi. A teljes csodálat és rajongás és a porszem lét átélése az gyakoroltam egy éven keresztül. A megsemmisülés, a mindennek a megkérdőjelezése és a mélységes szégyen az ügyetlenségem és az alkalmatlanságom miatt, és egy végtelen rajongás, tehát szóval nem tudom, hogy...
És nem adtad föl, vagy nem volt néha benne?
Nem, hát ezt nem lehet, szóval közben meg tehát Nem tudom,
ez jön át a színpadon, én elég sok mindenben láttam, ez jön át a színpadon, hogy valami olyan kisugárzás van benned, hogy ezt, igen.
Hát,
hallgatlak tovább, igen. Tehát akkor ez volt, és akkor, de az, hogy te angol szakon tanultál, meg mindenféle, azért volt egy B-terved, szokták mondani divatosan.
Persze, meg igazából, tehát valahogy azért ez a... Hát a szüleimnek ez a hát elvárása, vagy hát ezek a egyetemre kell járni, diploma kell, tulajdonképpen azért érdekelt is nagyon az angol nyelv is, a magyar, a történelem, tehát hogy azért így voltak B-tervek, de ezek azért inkább ilyen kiegészítő dolgok voltak, és mondjuk később tulajdonképpen ezt az utat folytattam, amikor a dramaturg szakot elvégeztem, mert azért egyszer csak mégiscsak rájöttem, hogy nagyon érdekel maga a szöveg, ha az írással kapcsolatban mondjuk nagyon komoly kételjeim vannak önmagammal szemben.
Már hogy te írsz.
Hát igen, tehát azt így nem soha nem bíztattam magam ilyesmire, de mondjuk mégis az, hogy valahogy részese legyek ennek az írói, alkotói folyamatnak, az is mindig nagyon érdekelt, úgyhogy Tehát valahogy ez a két út így végül is mind a kettő elindult.
És Éva, az, hogy a Pintér Béla társad, az egy annyira speciális dolog, hogy nekem annak idején, nem tudom, hát még emlékezzel talán Márkus Lászlóra, aki nagyon akart Jancsó Miklóssal dolgozni, és akkor írt neki egy levelet, bemutatkozott, hogy Márkus László, és dolgoztak. Bennem megmondom, hogy évekkel ezelőtt már megfordult, hogy írok egy levelet, de hogy azért a Pintér Bélának, hogy egy speciális dolog, a munka módszerében is gondolom, mert nem tudom, hogy milyen, én a végeredményt látok, aminek a rajongója vagyok. De hogy ott a dramaturgiai munka talán más, mint hogyha azt mondják, hogy a Víg Színházban, vagy a Madár Színházban, vagy a, hát egy igazi nemzeti színházban lennél dramaturg, ugye?
Hát persze, persze. Tehát alapvetően
ugyanúgy úgy érzem, hogy több van rajta, de nem, Éva?
Hát nem tudom, valahogy más, szóval azok, tehát hogy nem kicsinyelném azt a fajta munkát sem, ott is mindenféle lehetőség van, azért nagyon, nagyon függ ez a rendező dramaturg kapcsolattól, hogy ki mekkora teret kap. Itt mondjuk az biztos, hogy tehát ezt mindig hangsúlyozom, mert persze mindenki megkérdezi, hogy esetleg én írok-e bármit is, nem egyáltalán nem, senki nem ír. Mármint úgy, hogy a Béla darabjainál, igen. hogy tulajdonképpen mindig ő belőle indul ki minden, és ő írja le az utolsó szót is. Tehát az, hogy ez egy közös munka, az persze nagyon fontos, de íróként mindenképp egyértelműen csak is őt lehet megnevezni. Igen. Úgyhogy igazából itt ebben a folyamatban a közös gondolkodás az, ami mondjuk így biztos, amiben mindenki részesül, aki játszik az előadásban, tehát a próba folyamat során ebből mindenki kiveszi a részét. Ami mondjuk leginkább az én feladatom, vagy így megkaparintottam magamnak, az a húzás. Tehát én nekem azokat a mondatokat köszönhetik a nézők, amik nem hangzanak
igen,
el.
Igen, igen, ez nagyon fontos dolog, bármilyen furán hangzik, ezt aki színházban dolgozik, nagyon jól tudja, hogy ez nagyon fontos.
Úgyhogy tulajdonképpen ez tehát valamiféle olyan maximalizmus tud itt esetleg működni, hogy hogyan lehet a legtömörebben elmondani valamit. Ez az, amiben talán van valami szerepem. Egyébként meg nyilván az, hogy elindul egy gondolat Bélában, elkezdi mondani már viszonylag korán, és akkor egy beszélgetés során ez alakulhat, ott lehet mondani irányokat, vagy lehet valamilyen módon ezt kívülről így erre reflektálni, hogy igen, ha erre mész, akkor az ezt fogja jelenteni, stb. Tehát, hogy valami közös munka mindenképpen van, de azért az ővé az utolsó szó, és mondjuk így...
Igen, bocsánat.
Csak hogy a próbák során is, tehát amikor a próbákon mindenfélén gondolkozunk, felvet egy problémát, és azt mindenki elmondja a véleményét, akkor is ő hazamegy, és ő hozza a megoldást ezekre a kérdésekre. Tehát abszolút az övé az első és az utolsó szó mindig.
Az jut eszembe, hogy mind a Sherlock Holmes és mellette a Watson doktor, hogy ez tulajdonképpen ilyen, hogy aztán ő oldja meg a dolgokat. Éva, az nem merült föl soha benned, és nem akarlak hűtlenségre csábítani, vagy csak a gondolatát sem szeretném beléd táplálni, hogy máshol megmutasd magad, tehát hogy milyen lehet máshol színésznek lenni?
Hát az az igazság, hogy egy alkalom volt, tehát olyan helyzetben, amikor...
Hát most a három szép, az egy más dolog, mert az is Pintér nem, Béla.
Persze, de mondjuk, tehát most legutóbb, még amikor a színművészetim volt egy olyan jellegű oktatás, amiről én is tudtam, és a rendező szakosoknak lehetett vizsgálja az Audrey színpadon, akkor mondjuk ott is dolgoztam rendezőszakos hallgatóval, tehát hogy igazából amit össze tudok egyeztetni a Pintér Béla és társulata munkájával, azt én boldogan vállalom, és nagyon kíváncsi is vagyok, és az nyilván mindenkinek jót tesz a frissítés, a megújulása, az új helyzetek. Tehát, hogy elvileg én egyáltalán nem zárkózom el, de vannak, vagy voltak olyan éveink, amikor ez tényleg szinte lehetetlen volt, mert annyira igen. De hát sajnos most nem tudom, hogy lesz, de...
Nem tudják, hogy te kaptál a legjobb női alakítás, ugye ez azt hiszem a sütemények talán az volt, akkor
hát
legjobb...
Az is egy ilyen szegedi... Igen, hát talán ez a szutyokban az a legjobb mellékszereplő.
Igen. Ezek olyan rossz szavak a mellékszereplő, hát nincs, aki színpadomra, az nem mellékszereplő, hát mindenki főszereplő, aki nem érzi, az meg nem menjen színpadra. Nem, csak az bánt engem, és azért szerettem volna nagyon veled beszélni, de hát nem valószínű, hogy ettől aztán főrepülünk mind a ketten a csillagok közé, hogy nem tudják, és én mindenkinek mondalak téged is, hogy a Pintérben és az Enyedi Éva, hogy úgy szeretném, hogy hát van egy speciális közönségetek, aki imád benneteket, és ahol tud, mindig ott van, én magam is, ugyanazokkal az emberekkel is találkozom, de hogy úgy szeretném ezt valahogy szélesebb rétegben, vagy ez nem hiányzik, Éva?
Hát nyilván vannak pillanatok, meg van azért ebben a nagyszerű független létben egy olyan létbizonytalanság, ami
hát,
egy bizonyos kor után nem annyira tesz jót a szépségnek, árt és kicsit, de tehát hogy biztos, hogy mindenki vágyna valami, hát nem tudom, picit biztosabb helyzetre, vagy elismerésre, vagy státuszra, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ez így van, csak hát most ebben ami most körülöttünk van, abban hát ezt ki sem merem mondani. Tehát, hogy igen, tehát jó lenne, hogyha lehetne valahogy egy nagyobb...
Nézd, hát ha ja, tényleg olyan alapon menne, hogy mi tetszik, és a pénzek úgy lennének, akkor ti azt hiszem az elsőben lennétek benne, de hát miután nem erről szól ez a mai világ, és egyre kevésbé szól erről, hanem hát nem, de mennyire érdekel téged, most én kezdtem, és mindjárt számra is ütöttem, mert mindig mondom, hogy ebben nem szoktam politizálni, különben sem, de mennyire érdekel a közélet, hát az ember megnézi az előadásaitokat, akkor azt azért ott dramaturgként, színésznőként azért az szól.
Persze, mindenképpen foglalkozni kell vele, bár én hát ezt szóval én azt hiszem, hogy pont az elem vagyok így a társulatban, aki valamelyest, hát nem tudom, fékezi az aktualitások élességét, mert nem tudom, valahogy engem annyira el tud szomorítani, meg annyira üressé tud tenni az, ami éppen történik, és az a tehetetlen, kétségbeesett dű, az valahogy az én alkatomnak az nem annyira inspiráló. Szerencsére Bélának igen, tehát hogy így ez így teljesen különböző és csodálatos dolgokat hoz létre, iszonyatos dűből.
Igen.
Én nem, szóval én valahogy azt szeretném, ha valahogy a történetek alakulásánál is mindig az érdekel, ami inkább általános emberi, ami személyes, ami így a legkisebb egységből indul ki, és úgy rezonál a társadalmi eseményekre, de hát nyilván követjük, és hát vannak érzelmi viszonyulások, és pláne most, amikor ennyire a szakmánkat érinti. Tehát valahogy az abban vagyok a legbiztosabb, tehát ott azt gondolom, hogy elég tájékozott vagyok ahhoz, hogy pontos véleményem legyen, és tudom, hogy mi az, ami egy hír mögött mi van, hogy azt pontosan hogyan kell értelmezni, és hogy mennyi igaz belőle, mennyi nem. Ugyanennyire tájékozott, és magabiztos, mondjuk más területeken nem vagyok, tehát nyilván egy gazdasági témában könnyebb félrevezetni, vagy ott azért több idő kell, amíg megértem a dolgokat, mondjuk így a bátyám, ő szociológus, hát és mondjuk politológus.
Mondjuk ki, hogy ugye Enyem is volt a CEU rektor helyettese, és politológus.
Igen. És hát szóval az igazság, hogy akkor őt szoktam megkérdezni, tehát hogyha nincs időm igazán elmélyedni bizonyos napi eseményekben, akkor megpróbálok egy ilyen számomra hiteles forrást felkérni, hogy valahogy így foglalja össze érthető módon, hogy mi is történik. De az, ami a színházi életben történik, azt gondolom, hogy azt elég világosan látom, és hát az is elég már.
Hát, tehát, hogy igen.
Most per pillanat.
Jó pár évvel ezelőtt megkérdezte egy újságíróm, hogy mi lett volna, ha én Svájcba születtem volna. Mondom, hogy egy nagyon gazdag, nagyon unalmas ember lett volna belőlem. Itt ez annyi minden érdekes történik, de ebben nem menjünk bele, illetve majd, hogyha befejezzük ezt a beszélgetést, akkor boldogan beszélgetnek. Hát boldogan nem, mert sajnos ebbe tényleg nem menjünk bele. Éva, mit gondolsz, hogy meddig tudod, lehet ezt kibírni így, hogy nem találkozunk a közönséggel. Az utolsó bemutatódra, képzeld el, meg volt nagy protekcióval a jegyem, és akkor én éppen forgattam egy bizonyos valamit, és akkor tesztelve voltunk, és azt mondták, hogy én miután két teszt között voltam, és mondták, csak a tesztemen keresztül lehet, hogy nem mehetek közönségbe. És én azt hittem, hogy belepusztulok abba, hogy volt rá, és nem tudtam. Na mindegy, hogy meddig bírjuk ezt így ki, vagy meddig bírjátok ti ki? Vagy mit csináltok ilyenkor? Vagy lehet például Pintér Bélát nézni Enyedi Évával a főszerepben a interneten?
Hát az az igazság, hogy egyelőre, tehát azt mondom, hogy a mi társulatunk különösen hát bajban van most, és nagyon, tehát amennyire mondjuk így a támogatások csökkentek az évek során, a népszerűség meg a nézők
az
szeretete
nőtt.
Az nőtt.
Igen.
És ez az, ami minket életben tartott, ami nélkül tényleg nagyon-nagyon nehéz. Hát két előadásunkat lehetett látni interneten, a Szívszakadtigot, amit már nem fogunk játszani, és a Kórházbakonyt, ami a második előadásunk így a kronológiában, és ami azért ritkán van, és tulajdonképpen ez két olyan előadás volt, amikről volt viszonylag jó felvétel. Ez egy másik dolog, hogy ugye a jó felvételhez elég sok pénz kell, de most itt nálunk ugye erre nem nagyon volt mindig egy külön keret, hogy igazán jó, élvezhető felvételeket csináljunk az előadásainkból, tehát itt is van egy probléma. A másik probléma az, hogy tényleg alig várjuk, hogy játszhassunk, és egyszerűen nem akarjuk hát ezt a pótlékot odaadni az embereknek, amikor
igen,
bízunk
nem
benne, hogy lesz valódi
dolog
is. De persze, de közben a semminél. Ez is jobb. Tehát ezek a dilemmák így, gondolom, mindenki ezzel küszködik, és hát mi is, és minél hosszabb, tehát valahogy folyamatosan azt várjuk, hogy jó akkor februárig, jó akkor március, tehát hogy egyszerűen egy ilyen napról napra reménykedő, de kicsit ilyen tetszhalott hangulat van. Nyilván Béla fejében már valamennyire kezd így elindulni a következő darab, a motivumok, a történetek, tehát végül is az ő agya működik végig, és ez talán nem is baj, hogy most így több ideje van. Az, hogy nem találkozunk a közönséggel, az rettenetes. Tehát, hogy így...
Ezt én aláírom.
Nem tudom szépíteni, mert nagyon-nagyon rossz. Úgyhogy... És hát nyilván...
Igen.
Bocsánat, csak hogy a felvételen ott is, az egy tehát hogyha valami felvételre készül, akkor az teljesen másképp kéne csinálni. Tehát, hogy ez itt nagyon-nagyon komoly szakmai problémák vannak, hogy mi az, amit le tudunk adni, vagy meg tudunk mutatni, de azért igyekszünk így előbb-utóbb így előállni még egy-két előadással, hogyha ilyen hosszú lesz ez a szünet.
Én nagyon sokak nevében mondom, hogy nagyon sokan várjuk, és nagyon szeretnénk minél előbb látni. Én meg nagyon boldog voltam, hogy legalább így beszélhettünk, legalább telefonon, abban a reményben, hogy személyesen is majd megismerkedünk egymással.
Hát, nagyon örülök.
Köszönöm
és
szépen.
Én is várom, és reméljük, hogy nem sokára.
Köszönöm szépen.
Valahogy élőben is. Köszönöm.
Szervusz, minden jót.
Köszönöm, köszönöm.
Enyedi Éva volt az én vendégem, nagyon nagy örömömre.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Gál Völgyi János.
A telefonban Bóta Gábor. Szervusz, Gábor.
Szervusz, szervusz.
Na hát akkor mit hallunk, miről beszéljünk?
Figyelj, pár mondatot akkor mondok Jordán Tamásról, mert hogy ugye ma 78 éves, ami ugye nem kerek, ilyenkor nem szoktunk, csak hát emlékszem rá még a 25. színházból például, ugye a búsképű lovag Don Quixote de la Mancha szörnyűséges kalandja és gyönyörű szép bukása című produkcióban.
Ez a darab címe volt.
Ez a darab címe volt, de ő volt benne a címszereplő. Emlékszem, hogy úgy mondjam azokra a csikó szemekre, és arra az eszelős naivitásra és akarásra és gyermek ilyen kamaszos lelkületre, és akkor most nehéz kimondani, hogy 78 éves, meg az is, hogy én már akkor őt láttam. Úgyhogy, de és megmaradt ilyen lelkületűnek, tehát ez lenne a fantasztikus, hogy ilyen, tényleg olyan fantaszta, mint a Don Quixote, és mindig álmodik valamit, és ugye egy ilyen színházteremtő, akit Kaposvár fölnevelt, aztán a 25. színház után, amelyik ugye a kissé szabálytalan alkatokra, a nem feltétlen színművészetit végzettekre azért érzékeny volt. És utána érdekes, hogy miután ő annyi mindent eljátszott ott, többek között a Mara halálában Szádot, ugye a színház, Szádmárkita.
Ez már Kaposvár
a színház legnagyobb és nagy nemzetközi sikerét. Utána színház alapítóként ott voltam Herlinben, utána végül is a Nemzeti Színházba igazgatójaként is meglehetősen sok mindent csináltam. Herlinben egyébként színészképzéssel is foglalkozott, feleségével, Lázár Katival együtt, és aztán pedig senki nem értette, mind a mai napig senki nem értette, hogy hát hogy van az, hogy ő faképnél hagyja a Nemzeti Színház igazgatói posztját, nem pályázik újra, és elmegy messze vidékre, Budapestről, Szombathelyre, és színházat csinál. Mindig mindenre azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a gyökerek valahol mindig az egyetemi színpadon vannak.
Igen.
Mert ugye ő műszaki egyetemet végzett, egyszer számba kéne venni, hogy a műszaki egyetemről hány művészember és humán ember került ki végül is, aminek nyilván oka van, nyilván az ott működő szkéné, de a mind a mai napig működő szimfonikus zenekar is, tehát ott valahogy van érzékenység a reáliák mellett a humán dolgokra is. Tehát, hogy az egyetemi színpad, ami ugye úgy kezeli a színházat, hogy az nem csak színház, hanem egy közösségi tér, egy bizonyos tekintetben nyílt tér, az egész város agórája, és ő pont ezért ment Szombathelyre, hogy ezt megteremtse. És ugye hát tulajdonképpen pillanatokon belül úgy tudom, hogy február 1-ig van ő hivatalosan ott igazgató, most megint nem pályázott, és Szabó Tibor lesz az utódja, akit egyébként annó, ugye ő szerződtetett Sepsiszentgyörgyről, tehát színházon belüli ember, ami egyébként nem jelenti azt, hogy esetleg ne kaphatta volna meg Mohácsi János, aki szintén pályázott, és végül is ő is egy nagy színház teremtő, de Jordán ugye játszik továbbra is, több szerepe is van a Rózsavölgyi szalomban.
Így igaz. Én még hadd csatlakozzak hozzá, nem Jordán Tamáshoz, akinek innen kívánok minden szépet, jót. Az én kedvenc, szeretett, imádott Csákányi Lászlóm ezen a héten lenne 100 éves, akiben én együtt játszhattam, nagyon sokat voltam vele együtt, előadásban is, meg rádióban, tévében, és én nagyon-nagyon szerettem, és fantasztikusan jó színésznek tartottam. Én nem tudom, más is így van vele, gondolom én, csak úgy éreztem, hogy ezt még ki kell mondanom a nevét, Csákányi.
És Foxy Moxy hangja Maxi hangja, akit mindenki emlékszik rá.
Igen, ugye, de olyan borzasztó, olyan jó színész
volt. Olyan borzasztó jó színész volt, ugye. Én még emlékszem például a spanyolul, tudni kell, igen, Tabi László.
De én emlékszem, abba, egy tehát, olyanak kérlek.
Játszott a Vígben, de sokat volt a Vidám.
De például, igen, mert ő ott hagyta a Víg Színházat, és akkor a Víg Színházban láttam az Eljó a Jeges Onírt, nem tudom, látta, de nem láttam, nem. Nem is értél még. A nagy férfi csapat volt benne, akkor a Básti ott volt a Vígben, a Bicskeitől kezdve mindenki, és a Csákányi ült hátul a színpadon, ilyen nagyon vastag szemüveg volt rajta, szerep szerint, nem a sajátja, és néha föl aludt, és akkor a szerep szerint, és akkor néha azt mondta, kis majom pufák, és akkor aludt. És én ráemlékszem, látta, hogy ilyen előadásból ő maradt meg, de én játszottam az Őrültnök ketrecét vele, és emlékszem azt, ugye éjszaka játszottuk 10:30-kor, és 1:45-kor volt a finálé, ahol Kánkát jártunk magasarkú cipőben, és akkor fogtam a kezét, azt mondta, Jadékemet, normálisak vagyunk mi, 1:30-kor Kánkános. Na úgyhogy ennyit el kellett mondanom, bocsánat. Hallgatlak, Gábor.
Oké, oké. No, hát egy olyan dologról, ami miatt én most iszonyúan bepipultam. Na. Hát megjelent pár napja, hogy hát úgy tűnik, hogy bezárják az Ózsi színpadot.
Oly, és a téged meglepett?
Hát ez azért most meg. Hát úgy látszik, hogy én még egy ilyen naív izé vagyok, nem, akit mind
engem,
a mai
engem
napig.
Is, ez engem, ez.
Mind a mai napig, de közben meg nincs megerősítve, mert újságírói kérdésre a döntnökök ugyanazt nem mondták, hogy menjen a francba az álhírterjesztő, és beperlik, és ilyenről. Az így egyött a világon szó nincs. De ugye annyit bírtak nyilatkozni, hogy hát most ők ugye a február 1-i egyetem újraindítása vannak a tanulásnak a kvázi újraindításával vannak elfoglalva, de talán belefért volna egy mondat azért ebbe a nagy elfoglaltságukba, hogy azt mondják, hogy hát erről szó sincs, és kikérik maguknak, hogy azt feltételezik róluk, hogy ők ilyesmit csinálnak. Ugye a dolog azért dühítő most azon kívül, hogy akkor megint egy színházat bezárnak, és az előbb volt szó például az egyetemi színpadnak, az egyetemi színpadról. Én ott voltam annak a kvázi búcsú estjén, egy ilyen gála estszerű, nagyon felemelő és sírós, tehát ott meglehetősen sokan bőgtek. Ugye az volt, hogy vissza kellett adni az egyháznak. Na most én nagyon remélem, hogy itt nem ez a forgatókönyv, mert egyébként az az igazság, hogy ez eredendően, ugye
bocsáss, maga... Rosszul visszatudott eszembe, hogy ezt is vissza kell adni egy háznak. De hogy
ja.
Bocsánat.
Igen. Igen. Ugye, tehát az Ódi színpad, azt nem biztos, hogy sokan tudják, hogy eredetileg protestáns kápolna volt tulajdonképpen, és maga az épület, az pedig a Keresztény Ifjúsági Egyesület Nemzeti Szövetségének volt a székháza. De tulajdonképpen nagyon rövid ideig volt templom, mindössze 7 évig.
Ezt nagyon tök... Maga az Ódri színpad, Gábor?
Igen, a maga Ódri színpad templom volt. Na látod, nyilván tudtam. Te is fölléptél ott, és
hát
akkor...
Hát felvételiztem például, mert a másik felvétel volt. Ugye. Hát akkor ott vizsgáztam, már nem viccelj már.
Azt képzeld el, hát az eléggé, ugye a templom, a háború alatt eléggé romos lett, de azért még tovább volt templom, és a Tolti Magda, aki ugye akkoriban
rektor.
Volt a színművészetinek a rektora, ő eszelte ki, hogy ebből legyen színház, és aztán ez 59. februárjában nyílt meg, mint a főiskolának a...
De hát ott például játszott egy időben a Pesti Színház is, amikor épült, vagy átépült, mert én például...
Többen játszottak, sőt most éppen még, miután a Radnótit is ilyen, illetve nem magát a Radnótit, hanem ott mögötte a házat,
igen.
És attól a színpada leszűkült, tehát bizonyos produkciókat nem játszanak ott, is a Futó Tűz című Alföldi Róbert által rendezett kiváló előadást. Ők játszották ott, tehát például nyilván nem tudják, hogy most akkor ezt hol fogják tovább játszani, nem lehet kinyitni az Ódrit. De hát azért tényleg arról van szó, hogy egy színházban benne vannak a falai, a falaiban szinte benne van minden. Hát hihetetlen, hogy az egykori legendás Koldus operától kezdve én diákkori emlékeimet, mondjuk a Kabarét musical színházban nálunk ott mutatták be először, például nem sokkal azután, hogy ugye a világszívű film látható volt, tehát egy-két hónap volt a különbség, és valami őrült merészség megtűnt, hogy akkor ez színpadon főiskolákos, és működött, zsúfolt, tehát én is álltam, tehát ott oldalt lehetett állni, zsúfolásig volt, meleg volt, és nagy a La Mancha lovagja Kerényi Imre Mácsai rendezésében, Mácsai Pál, Hirtling István, nem tudom, hát, és sorolhatnám.
Meg az évzárók, évnyitókról Major Tamás mindig elmondta a színészdalt, amit dobogással ünnepeltünk mindig, mert ugyanúgy mondta, kacsintva, fantasztikus ér. Hát igen, igen. Hát...
És sorolhatnám, akár Ifjad Vinyánszky Attila, Athéni Timon rendezései, Pogány Judit visszaszerel úgy vissza, hogy nem is volt, ugye. Ugye főiskolás és szép, hogy meghívták Eszterházit játszani. Mit tudom én, Szász János, aki a Homokember című előadása egészen nagyszerű volt, aki ugye nemrég mondott föl, mint tanár a színművészetén, és ugye most sajnos fölmondott Fullajtár. Ez viszonylag friss hír, aki ugye nagyon sokáig kitartott. Ugye Zsámbéki Gáborral vezetett osztályt, és hát a Zsámbéki már jóval korábban fölmondott, és akkor ugye azt nyilatkozta Fullajtár, amit most is elmondott, hogy hát ő az osztályért természetesen marad, hogy legyen tulajdonképpen, aki tovább viszi ezt az osztályt, és úgy látszik, hogy most végletesen elszakadt a cérna. Nem olyan régen volt a tévéműsoromban, és akkor már érezhető volt ez egyrészt az, hogy hát kissé ki van készülve a történtektől, másrészt pedig próbálta nekem bizonygatni, mert ugye itt ez nagyon vitás kérdés lehet, hogy jó-e, hogy ennyien fölmondtak, miközben az egyik oldalon egy karakán lépés lehet, hogy nem vállalnak valamivel közösséget, amivel nem értenek egyet, de hát óhatatlanul elősegítik azt, hogy ettől kezdve bárki betehető a helyükre, akár meglehetősen vonalas, vagy középszerű ember. De hát a Fullajtár valószínűleg, hogy ez az a pont, ameddig bírta, és most beszélni fogok egy kicsit a Fullajtárról, mert ugye úgyis portrézni szoktunk mostanában, és akkor miért ne legyen ő? Ugye ő tulajdonképpen...
Bocsáss meg, örömmel hallgatom, ma az egyik legkedvesebb színésznőm, és másrészt... Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. De mindegy, én nagyon szeretem Fullajtár Andreát. Na,
ugye ő nagyon hamar berobbant a magyar színjátszásba, mert amikor monodrámaként ugye eljátszott a Csalog Zsoltnak tulajdonképpen egy hajléktalanról szóló szövegét, és ez ugye bekerült, tehát még főiskola, tehát bekerült, ez vizsga előadás, de bekerült a kamrába, és aztán ezt ő meglehetősen hosszan játszotta, aztán tartottak egy kis szünetet, aztán elvitték Stuttgartba vendégszerepelni, akkor azt mondták, hogy na de hát, ha ott ment, akkor miért ne újítsuk föl. És hát a dolog sajnos, ugye, amikor bemutatták, még ez a hajléktalan kérdés nem is volt egyébként hát olyan aktuális, tehát azóta egyre erősödik az aktualitása. Ugye neki van egy ilyen érzékenysége társadalmi kérdések meg elesettek iránt, ami tudható, hogy a lényegében a holokauszt túlélő nagymamájától is valószínűleg erőteljesen ered, aki könyvformájában amúgy meg is írta az ő történetét, és Andrea rengeteget faggatta őt, egyébként van is Radnóti Miklós antirasszista díja, és amúgy pedig már a monodráma esetében érzékelhető volt az erőteljes tragikai vénája. De ő mesélte, hogy tulajdonképpen, amikor Zsámbéki fölvette őt, már akkor mondta, hogy na, Médeát fog ez a lány játszani, és aztán tényleg, tulajdonképpen ez lett az emblematikus szerepe, ugye egy ilyen hatalmas formátumú, tragikus görög hősnő, amit hát ugye iszonyúan kevesen tudnak megcsinálni, és ő egészen döbbenetesen karizmatikus volt ebben a szerepben. Használta ezt a mélyen búgó hangját, ami nagyon jól állt a görökhöz, de egy ilyen keménység, egy ilyen iszonyú keménység sugárzott belőle, egy ugye olyan nőről van szó, aki hát eljut odáig, hogy két gyerekét megölje, ami tudható, hogy hát ez neki nem ment, tehát ezzel ő hosszú ideig küzdött, a tetejében nem sokkal korábban fiat született a fia Gergő, és nem ment neki, hogy ő két gyerekbe a nyílt színen kést szúrjon, tehát ez valahogy az Istennek nem akart összejönni, és aztán a végén született egy olyan megoldás, hogy nem látszik a gyilkosság. Jó megoldás született, és ez egészen kiváló előadás. Ugye Andrea Luca székeként készülő doktoriában egyébként pont ilyesmikkel foglalkozik, hogy a színész idegrendszere hogyan vehető rá akár egy ilyen cselekedetetre, hát ezt nem tudom kimondani. Köszönöm. Anélkül, hogy károsodna, de hogy tör ez ki belőle a színpadon. Emlékezetes még egy eset, ami nehezen ment, és ez aztán sikerült, a Kés a tyúkban, ahol meg hát a kamrában, tehát hozzánk egészen közel, anyaszült mesztelenre kellett vetköznie. És ez se akart összejönni, tehát az Istennek sem tudta levenni a ruháit a próbákon, de aztán ez Gotthárd Péter türelmét dicséri, hogy addig, és mondta neki, hogy higgyel, hogyha próbálnak, és egyre jobban megvan a figura, akkor amikor ez szükséges, akkor ez magától fog menni. Ő el szokta mondani, hogy ez azon nagyon kevés esetek közé tartozik, amikor rá tudták venni arra, amit ő nagyon-nagyon nem akart, mert hát azért ő is egy kemény nő. Tehát valljuk be, hogy mondjuk nem véletlenül játszotta Kurázsi mamát, és azt mondom, hogy az se véletlen, ez a társadalmi érzékenységéből következik, hogy azért ő ki áll ügyekért.
Bizony.
Tehát ugye az emlékezetes, hogy 2015-ben március 15-én az ellenzéki tüntetésnek ő volt Kulka Jánossal együtt a moderátora, és hát ugye aztán tavaly decemberben, amikor a születendő színházi tüntetés színházi törvény miatt a Madács téren volt tüntetés, akkor az bizony vele kezdődött. Tehát az bizony vele kezdődött, akkor ő hát mondott egy elég felbújtó hangulatú beszédet arról, hogy lehet-e tovább hallgatni, és ő például, mint annak a színháznak a tagja, amit éppen a Gotthárd ügy miatt lezaklató színházasztattak, hallgathat-e egyáltalán, és hogy mások hallgathatnak-e, őt egyébként régóta izgatja, hogy a 21. században mi az értelmiségnek a felelőssége. És hát lássunk csodát, amikor a színművészeti elleni akció miatt, hogy így mondjam, tehát ez az alapítványi formába tesszük, és akkor majd nem lesz szava a szenátusnak. Az a jókora tüntetés lett, bizony, az is vele kezdődött, elszavalta rögtön a legelején a nemzeti dalt, ami egyébként szerintem visszanéztem, fönn van a neten, hogy most nem volt olyan bújtó hangulatú, hanem egy kicsit apatikus volt. Tehát mintha már az is benne lett volna, hogy hát nem tudom, hogy ez hová vezet, amit egyébként sajnos a mai napig nem lehet tudni. De ezt már éreztem, tehát hogy ez nem volt egy lelkesítő forradalmi beszéd, hanem vagy szavalat, hanem egy ilyen kicsit letargikus, kicsit kétkedő, furi is volt nekem ez így a nemzeti dalba, de valahol ott volt benne mindaz, hogy ő most akkor tulajdonképpen nem tudja, mi lesz. Előrukkolt, ugye nemrég egy új monodrámával, Perse Ciréka rendezésében. Talán sokan emlékeznek Anna Politkovskajára, aki egy oknyomozó újságíró volt. Igen, és 2006-ban gyilkolták őt meg, és aztán azt jelnek tekintette Andrea, hogy karácsonyra három embertől is, amikor nálunk megjelent, ezt a könyvet kapta meg. És akkor érezte, hogy na ezzel azért valamit csak kell kezdeni, és hát mostanra kezdett. Ugye az is tudható, hogy a Lír királyt elkezdték már szépen próbálni, amiben ő lesz a főaljas, egyik főaljas Goneril. Érdekesség egyébként, hogy Hegedűsdé Géza lesz Lír király, aki ugye nem tartozik a katona kötelékébe. Most is egyébként így Zoomon, interneten azért próbálgatják, tehát hogy ez lesz a következő, amit remélhetőleg azért majd látunk tőle. Na, akkor ennyit Fulajtár Andráról, és hát annyit még, hogy ugye ilyen kicsit még ilyen a nagy tragikus színésznők, tehát ilyen Tőkés Anna, Lukács Margithoz szokták őt sorolni, de közben, ha bíznak ilyet rá, sajnos nem sokszor, akkor mondjuk a Talizmány című kedves vígjátékban azért ő meg tudta csillantani azt is, hogy hát van ő neki dögiben.
Maradjunk annyiban, hogy Fulajtár Andrea egy valakihez hasonlítható, Fulajtár Andreához.
Na jó,
Gábor, nagyon
maradjuk.
Szépen köszönöm neked. Ennyi volt mára.
Nem fejeztük be múlt héten a Bábszínház technikákat, meg
akkor,
mindent.
Akkor marad a jövő hétre, és akkor föntartjuk az izgalmat, mert azt mondják, anyukám, jövő pénteken megint hallgatnunk el, mert Bábszínház technikákról beszél a Bóta. Na?
Ne bunyoroskodj!
Nem, ezt nem, komolyan mondtam.
Egyébként én imádok erről beszélni, mert nekem
már
hallgatni,
tudod, nekem is. Na. Tudod jól, hogy ez nem vicc volt, hanem komolyan gondoltam. Szervusz, minden jót, Bóta Gábort hallották.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Gál Völgyi János.
12 múlt, és akkor Ámon Enni van a vonalban, mint ilyenkor már megszokhattuk. Én pedig itt ülök éhesen, és várom a jobbnál jobb falatokat. Szervusz, Enni!
Szervusz, János! Pont ezt akartam kérdezni, hogy elég éhes vagy-e már,
igen,
ahhoz, hogy a finomságot hozzak.
Igen.
Hát mivel tél van, és most már tényleg nagyon hideg van, most ez az igazi téli hideg beköszöntött, hát ennek itt van az ideje, szó se róla. Arra gondoltam, hogy most olyan ételeket hozok, amik kicsit ilyen melengetőek, ilyen igazi téli finomságok, és például egy borstleves szerűséget hoztam levesként, ezzel kezdeném az egészet. A borstlevessel te hogy vagy?
Azt szeretem, 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 hogy nem.
Jaj,
ez egy orosz étel, mondjuk.
Így van, így van, szláv országokban vannak, igen. Van ez a típusú étel. Azért mondtam, hogy borscsi típusú, mert igazából ez is olyan, hogy különböző variációi vannak. Az alap borscs az azért picit időigényesebb, és én ezt egy kicsi átalakítottam, egy kicsi leegyszerűsítettem, és felgyorsítottam a főzési folyamatot, de az ízén ez abszolút nem változtatott, ugyanolyan finom. Mindenesetre ez megint egy ilyen henis verzió.
Na,
hát akkor mondom is. Szóval én tényleg nagyon szeretem a téli leveseket, mert, és főleg ezt, mert hogy olyan földes aromájú íze van, savanykás, pikás, céklás, káposztás, és azért ez tényleg egy tál étel, mert ebben aztán minden van. Van ebbe kérem szépen cékla, burgonya, sárgarépa, póréhagyma, savanyú káposztalevél, csemegeuborka, egy kis füstölt sertéscomb, ugye az jó, az nem zsíros, az én azért szeretem ezt, és hát mindenféle fűszerek, a só borson kívül babérlevél, rozmaringák, egy pici kis csilipaprika, mindig azt szoktam mondani, hogy legyen egy kis tűz benne így télen, egy nagyon kevés kis füstölt fűszerpaprika, hogy ahhoz a füstölt sertésztomhoz még egy pici kis füstölt aromát azért belecsempészünk, egy csokor kapor, ami viszont üdévé és frissé varázsolja majd a levesünket, persze kell hozzá egy kis alaplé, vagy hát víz, és a végén én még tejfölt szoktam a tetejére halmozni, mert azzal tényleg valami nagyon pikánsá változik az egész. És az elkészítése is legalább ilyen egyszerű. A libazsíron megdínszeljük a felkarikázott poréhagymát, én a zöldjét is javaslom, hogy tegyük bele, majd adjuk hozzá a kockára vágott füstölt húst, összepirítjuk őket. Amikor kap egy kis pörkeanyagot a hús, amikor a pori is összeesik, na akkor már jó. Ekkor beletehetjük a karikára vágott sárgarépát, a felkockázott céklát és krumplit, és a felcsíkozott savanyított káposztaleveleket. Na most azért mondom én ezt a savanyított káposztalevelet, ugye ez a fejes káposzta, ott a savanyított fejes káposzta, mert hogy egy picit, hogy mondjam, darabosabb, nagyobb darabra tudjuk vágni, mint a csíkozott savanyú káposzta, ahogy magát adja, és veszünk mondjuk 6 levelet, ugye lehet ezt így levélre venni, és akkor szépen ilyen nagyobb darabokra felcsíkozok, és úgy tesszük majd bele ebbe a levesbe, és akkor sokkal, sokkal szerintem ízesebb, jobban rá tudunk harapni, tehát olyan jobb lesz ettől. Fűszerezünk sóval, borssal, babérlevéllel, a rozmaringgal, a csilivel, mindennel, amit mondtam az előbb, tehát a füstölt fűszerpaprika és minden más, és akkor felöntjük alaplével, vagy pedig vízzel, és összeforraljuk az egészet. Az alaplé az azért ugye tartalmasabb, hát ez egy picit zamatosabb lesz az íze, de nyugodtan lehet vizet is használni. Na, ezután vegyünk vissza egy picit a láng erejéből, hogy csak gyöngyözön a lé, és akkor egy jó órát fedő alatt még főzzük. És akkor a végén beletesszük a csemegeuborkát, amit nagyobb darabokra felvágunk, és annyi a levéből annyit tegyünk hozzá ehhez a leveshez, hogy olyan kis pikánssá váljon a levesünk, hogy megsavanyítsa egy picit. Tehát az uborka levéből adunk hozzá, és a legvégén belekeverjük a friss kaprot, természetesen ha nincs, akkor lehet száraz is, de vagy szárított kapor, de a friss kapornak sokkal intenzívebb az aromája, és akkor rottyantunk még egyet rajta, utána kiszedjük egy jó kis tálba, és egy kanál, nagy kanál tejfölel kínáljuk. Én rossz kenyeret szoktam még mellé adni, az a kis pikáns, ugye az oroszos ízvilág köszön ott vissza, és hát azt sem ciki, bevallom őszintén, hogyha a végén evel a rossz kenyéret kicsörőjük a tárgyat, ami megmarad. Az az igazi.
Fekete kenyér, az a finom, én ezt nagyon szeretem.
Az a nagyon savas.
Igen,
jaj, szóval Moszkvában én is, amikor kimondtam, de ugye te is, amikor többször voltam, mondtad is, hogy a reggelihez, amikor kapta az ember azt a nagyon tömör állagú fekete kenyeret, az a savanykás kenyeret, az valami isteni.
És tudod, mivel még gorcsicával, vagyis az orosz mustárral, Ami jaj, jó erő, jaj, nagyon finom, az igen, új magában.
Isteni. De jól tudom, hogy én nem tudom, én itt Budapesten még nem találtam olyan kenyeret, ami ahhoz hasonlítana, mint az a fekete
hát
kenyér.
Nem a reklámhelye, vagy kikapunk Timálagét, nem tudom a nevét megmondani, tehát nem a reklámhelye. Német, de nagyon drága. Ja, de
tudom,
három vagy négy szelet egy vagyonba kerül. Igen.
Tudom, hiszen nagyobb, olyan, mint egy tégla, olyan
igen,
nagyobb
formán. Igen, embertelen drága, de messze nem olyan jó, mint az olcsó orosz. Ilyen. De vannak orosz boltok, megint nem a reklámhelye, ahol...
Tudom, ott esetleg ott lehet még ezeket beszerezni talán. Igen. De mindegy, az a lényeg, hogy az eredeti fekete kenyér az az igazi.
Hát igen.
Na. De hát, na, lényeg az, hogy most akkor egy másik ételt is hozok természetesen, ez pedig egy mustáros csilis sült tarja, és én tudom, hogy te nem szereted azt a típusú húst, de egy pici zsír is van.
Hát
de
ez a nagyon tarjában van.
Igen, attól függ különben, mert azért van zsíros tarja, és van az, amiben éppen, hogy csak olyan márványosan szerepel a zsíradék benne, és az viszont ki is sült. Tehát, hogyha egy jó henteset van, akkor ha márványos tarjához jut, akkor az kisül belőle. Az, amikor egy nagyobb csíkokban, mócsinkszeren ott lóg rajta a zsír, hát azt én sem szeretem, bevallom őszintén. Az nagyon nem jó. De azt mondom, hogyha te meg akarnád ezt csinálni, vagy utcának mondanád, akkor mondjuk combból, vagy akár másból is ezt el lehet készíteni. Én ehhez most én tarját mondanék, de aki nem szereti a tarját, az bármi másfajta húsból is elkészíti.
Igen, az adja meg a jó szaftját, meg az ízét, azt mondják nekem.
Igen,
az
tehát, hogy pont ez a, de mondom, azért nem mindegy, hogy milyen zsíros, mert amikor így például egy szép szelet marhahúsban is, ugye az a márványos zsíradék, hogy benne van, az tényleg úgy kisül, és attól lesz olyan zamata, hogy belesül a húsba tulajdonképpen az a zsíradék, és teljesen megbolondítja. Tehát valami fantasztikus és tökéletes ízharmónia. Amit most próbálunk ezzel a mustáros csili sültarjával is elérni oly módon, hogy ha lehet, akkor bepácoljuk előre a tarját, ha nincs időnk, akkor csak majd megkenjük ezzel, most mondok majd ezzel a cuccal, és akkor úgy is jó. De hogyha van egy csöpp időnk, hogy éjszaka már ezt elő tudjuk készíteni, akkor tényleg a hűtőben egy éjszakára, hogyha ott pihen, egy-egy szelet tarját megkenünk, én a tárkonyos mustára esküszöm ez esetben, nagyon finom
is.
Isteni, és én készítek egy ilyen keveréket, ami apróra vágott fokhagymából, nagyon apróra vágott fokhagymából, és csilipaprika keverékéből áll, és ezt a mustárral én összekeverem, és ezzel kenem meg a szeleteket, amiket így egymásra halmozok, hogy alul-fölül érje ez a mustáros fokhagymás csilis cucc, és akkor beteszem egy ilyen cippes, ilyen műanyag zacsiba, mivel tudod, így légmentesen le
igen,
lehet zárni.
Igen, és akkor az úgy összeérik.
De, és akkor szépen bele tudom még ott masszírozni, hogyha akarom, ezért jobb, mint mondjuk tányérba tenni, hogy valahogy így a zacskóba bele tudom masszírozni, beteszem a hűtőszekrénybe, és egy éjszakát ott pihen, kiveszem, amikor meg akarom sütni, és akkor már el is tudom szinte készíteni. De mondom, ha valakinek nincs erre ideje, akkor éppen úgy jó, akkor is, hogyha előveszük a húst. Egyre figyeljünk, hogy a húst általában akkor használjuk, amikor szobahőmérsékletű. Mert amikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor szegény képzeljük el, úgy össze van ugorva. Azt mondja magában, hogy Jézusom, és a didereg, és összeugranak ugye a rostjai. És akkor nem tudja úgy befogadni ezeket a jó kis a mustárnak a savanyúságát, nem tudja befogadni ezeket az aromákat. Tehát szobahőmérsékleten kezeljük mindig a húst, és kezdjük el sütni. Tehát akkor fogjuk a csont nélküli tarját, amit bekenünk ezzel a tárkonyos mustáros, fokhagymás, csilis cuccal, majd amikor már így bekentünk, akkor megsózzuk, megborsózzuk, és egy kevés olajat beleöntünk egy serpenyőbe, jó forróra felhevítjük, és nekiállunk mind a két oldalát egy ilyen 2-3 percig előpirítani, hogy gyorsan összeugorjanak most megint a rostok, bent tartsák a zamatokat, majd utána szépen betesszük egy 180-200 fokos előmelegített sütőbe egy ilyen 20-25 percre, betesszük sülni, amikor is szépen bentartva az aromákat elkezd jól átsülni a húsunk, gyönyörű aranybarna színt kap, a külseje ropogós, az állaga omlós és puha, és körülbelül tényleg 25 perc kell neki ahhoz, hogy karamellizálódjon rá ez a mustáros cucc, mert ugye a mustárban van egy pici kis cukor is, és bele a savanyúság miatt ugye a rostok közé be tud furakodni, átveszi a fokhagymát, a csirit meg a mustárt, hát egyszerűen zseniális. És én ilyenkor azt javaslom, hogy vagy mondjuk zsellerpüréből, vagy krumplipüréből készítsünk köletet hozzá, de ugyanígy jó a ropogósra sült édes burgonyahasát, vagy sima rosejni is, de ilyenkor muszáj hozzá egy kis darabka savanyúság. Kinek mi a kedvence? Én szeretem az almapaprikát, az ecetes almapaprikát, szeretem igen. A csemegeuborkát, szeretem a töltött paprikát, mindent szeretek, ami savanyúság is, gyönyörűen passzol ehhez a húshoz.
Én is egyet nem szeretek a csemegeuborkát, és mindig elcsodálkozom, hogy
azon, tényleg?
Hogy ezzel mit lehet szeretni, se íz, nem. Jó, hát én kovászos uborka párti vagyok, és nem
az
értem.
A télen az nincsen.
Akkor meg nem eszem, akkor eszem almapaprikát, hideget. De úgyhogy erősen. Céklát nagyon szeretem. Igen,
az
igen,
is
igen.
Zseniális, és tényleg ilyenkor olyan sokféle savanyúság van, hogy csak
igen.
Na, szóval akkor már megvan a főételünk is. És most úgy gondolom, gyorsan jöjjön egy nagyon kellemes kis recept, ami egy desszert, és ez nem más, mint egy almás pite pohárkrém. Megint egy kis savar, mert ugye almás pite, de ugye nem sütjük, 15 percen belül elkészül, az íze viszont visszaköszön, és mindez egy pohárkrém, kérem szépen. Semmi más nem kell hozzá, mint alma, ilyen keksz, ilyen vajas keksz, vagy ilyen bármilyen háztartási keksz is jó hozzá mondjuk. Kell hozzá krémsajt, vagy görög joghurt, ki mit szeret, vagy ki mennyire akar különböző kalóriákat bevinni. Kell hozzá barna cukor esetleg, vagy ennek megfelelően valamilyen édesítő, vagy esetleg méz. Kell hozzá egy kis fahéj, őrölt szekkűbors, egy csipet só, mert ahol cukor van, oda kell a só is, és egy citromleve. És az egész úgy készül, hogy meghámozzuk az almákat, kimagozzuk, felvágjuk kisebb kockákra, egy edényben felolvasztunk vajat, hozzátesszük az almát, megcukrozzuk, megszórjuk a fahéjjal, az összetört szekkőborssal és a csipet sóval, átpároljuk, egy kis citromlevet ugye adunk még hozzá, hogy legyen egy kis pikánsága is, és amikor az alma puhul és karamellizálódik, addig még szépen a kekszet összetörjük egy zacsiba, egy nejlonzacsiba beletesszük a kekszet, és akár egy sodrófával, akár egy klofolóval szépen ráütünk, az lényeg, hogy morzsás legyen. Egy nagyon kevés vajat melegítsünk meg, és a kekszmorzsára öntsük rá, és ettől össze fog állni egy kicsi darabosra a kekszmorzsánk, és olyan vajas lesz ez a keksz, és akkor egy szép poharat elővehetünk, megadjuk a módját ennek, ugye, és szépen elkezdjük rétegezni az összetevőket, alulra a vajas morzsa megy, erre jöjjön a sajtkrémmel összekevert almaszósz, itt csak a lé, a darabok még nem, tehát vagy sajtkrém, vagy görög joghurt, majd akkor erre jöhetnek rá a leszűrt fűszeres almakockák, és újból jöhet a morzsa, és ezt mind addig ismételjük, amíg a pohár tele nem lesz. A lényeg az, hogy a tetejére a vajas morzsa kerüljön, mert egyrészt az ilyen szép, másrészt meg a ropogóssal kezdjünk. És már is egy isteni finom, az almáspitére erőteljesen ízvilágában hajazó, könnyű desszertet kapunk, amihez se a sütőt nem kell bekapcsolni, se nem időigényes, viszont látványos, és nagyon-nagyon-nagyon finom.
Esküszöm, hogy nagyon-nagyon elindult az étvágyam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Henni, neked, és akkor én várlak jövő héten, szervusz, minden jót!
Köszönöm, kellemes hétvégét, szervusztok!
Hát köszönjük, ennyi volt a mai nap, köszönjük, hogy velünk tartottak, ma online is, és ezt a jó szokásokat kérem tartsák meg, ha kérhetjük egész nap, de legkésőbb 16 óra 40-ig kapcsolódjanak fel. Kattintsanak a www.klubradio.hu oldalon az élőben most menüpontra, és azon keresztül hallgassák műsorainkat a következő órákban is. Én megköszönöm József Péter és Timár Ági segítségét, nem csak így, hanem online is. Viszont hallásra!